Kedves testvéreim, keressük ki János írása szerint való Szent Evangéliumnak a 13. részét, 12. verstől a 17. versig olvasunk igéket. Szólj hozzánk, Urunk, ezek által az igék által, s tégy méltóvá arra, hogy a szánkra vehessük, a szívenkbe írhast, és megcselekedhessük a te akaratodat. Amen. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen.
Amen.
Köszöntöm szeretettel Dohi Zoltán testvért, és kedves családját, és a testvérünk Marossárpatakon szolgálnak, mint missziómunkások, és ott végeznek szolgálatot. Kérjük szeretettel, hogy többet mondjon erről, és egy kicsit ismertesse ezt a szolgálatot, hogy tudjunk érettük imádkozni, majd azután az ige hirdetés lett.
Szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlteket, Krisztusnak a szentjeit, elhívott, elválasztott népet, és hát nehéz beszélni olyasmiről, ami még csak úgy az embernek a szívében, meg az embernek az agyában van igazán. Oda költöztünk Marossárpatakra ezelőtt egy olyan fél évvel, októberbe. Hát maga a költözés is, meg az oda kerülésünk körülménye is elég viszontagságosak voltak, de mindenben örömet tudtunk találni is. És azt láttuk, hogy Isten kegyelme velünk volt. Azt láttuk, hogy megpróbált az Úr, próbára tette a hitünket, hogy tényleg komolyan gondoljátok ezt? Tényleg ezt akarjátok csinálni? Vigyázzatok, mert itt azért vannak veszélyek, meg nehézségek, meg lesznek gondok is. De mi azt mondtuk, hogy igen, Urunk, komolyan gondoljuk, és hogyha te is komolyan gondolod, akkor úgy is lesz. Nem számít, hogy az emberek mit tesznek, nem számít, hogy a sátán mibe okoskodik, mert úgy lesz, ahogy te akarod. Aztán el is kezdtük ott a munkát, miután egy kicsit berendezkedtünk, kellett majdnem egy-két hét, míg úgy tűrhetően elintéztük ott a lakásunkat, hogy tudjunk benne lakni. És az első dolog, ami történt, az volt, hogy megismerkedtünk egy fiúval, ott fenn a Szerbiában, eleinte csak ilyen imasétákra, mondom, Szerbia az a cigány negyed, ami ott van Marossárpataknak, úgy az egyik szélén, ezt többször fogom emlegetni, ne gondolják, hogy átjárunk onnan Maros megyéből Szerbiába, mert az nagyon nagy távolság lenne. Csak így hívják már az első világháború óta ezt a negyedet, ahol a cigányok laknak. Hát főleg a külső benyomás miatt nevezték így el az első világháborúból visszatérő magyar katonák. És azóta is olyan háborús övezet egy kicsit, és érdekes lett az élet. Oda mentünk, ima sétákra indultunk így a feleségemmel, meg a két gyermekkel, és akkor egyik délután vasárnap így szürkületkor megismerkedtünk egy fiúval, és a következő héten persze jött pénzt kérni, és az ürügy az volt, hogy meghalt a nagybátyja. És akkor gondolkoztam, hogy te itt most baj van ezeknél, mert 40 éves volt az a férfi, és ő volt a család fenntartó, és van két kisebb leánykája, az egyik 14, a másik 7 éves, talán 6 volt akkor még csak, és még van egy fiú, aki 19 éves. És kérdeztem, hogy elmehetünk-e a virasztásra. És mondták, hogy persze, nagyon szívesen látnak, el is mentünk, és akkor ott nagyon kedvesen fogadtak bennünket, és az egyik barátommal, egy megtért cigány fiúval onnan Gernyeszegről, őt is hívtam magammal, hogy tudjunk zenélni, tudjunk énekelni egy pár éneket, és akkor ott énekeltünk, meg hirdettük Istennek az igéjét. Együtt sírtunk velük lényegében, mert nagy dolgot nem lehetett olyankor mondani, meg nem is lehet. És elmentem másik este is, akkor már csak én, jó sokáig maradtam, beszélgettem az emberekkel, és láttam, hogy érdekli az embereket az Isten igéje. És az a fiú, az a 19 éves fiú, akinek már volt felesége is akkor, őt megfogta Istennek az igéje is. Egy-két héten belül láttam azt, hogy ez az ember már más. Ez éli azt, amit mi mondtunk neki. Pedig alig mondtunk egy pár dolgot, alig prédikáltunk neki egy párszor, és már láttam, hogy megváltozott. Már másképp áll hozzá a dolgokhoz. Már nem fél a halott apjától, mint hogy a család többi része. Már keresi az Istennek az igéjét, fújja az énekeket velünk együtt, stb. És aztán úgy is bizonyult, hogy azóta is ez a fiú, ez komolyan Isten mellett kitart, igyekszik megélni a hitet. Kint volt Magyarországon, rá vagy két hónapra ki kellett menjenek, mert ott nem nagyon vannak munkalehetőségek, és ott is keresett egy gyülekezetet, oda is vitte az egész családját, meg azokat a fiatalokat, akikkel együtt dolgozott, ott is tanult, meg beépült abba a közösségbe, aztán most visszajött ezelőtt egy pár héttel, És itt is nagyon, nagyon sokat lehet rá számítani, sok mindenben segített a munkába. Aztán vannak mások is érdeklődők, két kategória, két csoport van, akik inkább közelednek Istenhez. Az egyik a gyerekek, olyan 3-tól 8-9-10 éves korig. Ezekkel egy kicsit nehéz, mert nem nagyon tudnak magyarul, cigányul nagyon jól, anyanyelvi szinten, de azt meg én nem tudom. Úgyhogy úgy hiszem, hamarabb fogok én megtanulni cigányul, mint ők magyarul, vagy így versenyzünk egymással, és valami jó fog kisülni ebből az egészből. Van, hogy oda teszek egy nagyobb fiút vagy lányt, hogy fordítsa a gyerektanításokat, amiket nekik mondunk. Nagyon aranyosak és nagyon, nagyon szófogadók. Igazság az, hogy el van teredve az, hogy a cigány gyerekek milyen rosszak. Hát van, ahol rosszak, de én azt látom, hogy ezek nagyon jók. Elég könnyű kezelni őket. A többséget persze van egy-kettő, aki csinálja a bajt. Azoktól, ha megszabadulunk, akkor a többivel nincsen baj, nincsen gond. Sokszor az én gyerekeim rosszabbak, mint ezek. Aztán van egy másik csoport, ezek a 13-14 évtől egészen olyan 24-25 évig fiatalok. Hát lényegében ezeknek az öme fiatal házas, mert abban a korosztályban már majdnem mindenki házas. Aki nem, az meg volt házas, elvált, egyedül neveli a gyerekét, vagy valami zűrök, de ilyen családi problémák, zűrök vannak az életükben, és ők is keresik az Istent. Aztán az van, hogy ezeken kívül vannak rendszeres alkalmaink, istentiszteletek, szombaton délutánunként, akkor érünk inkább rá. Az Ozónak is akkor van szabad ideje, ez a cigányfi, akivel együtt járunk missziózni. És ezen kívül pedig házistentiszteletek vannak, különösebb alkalmak, focizunk a gyerekekkel, visszük őket egyik faluból a másikba, akkor is kihasználjuk az alkalmat, foci után, mikor jól kifáradnak, akkor már könnyebb velük foglalkozni is, nagyobbakkal is, van ott még más cigány atyafi a környéken, Abba Fájnó, Tóth Attila szolgál, és akkor úgy látogatjuk egyik gyülekezet a másikat, bátorítják, bizonyságot tesznek a megtért cigányok arról, hogy milyen Istennel járni. Persze emellett a magyarok felé is próbálunk missziózni, főleg vasárnap délutánunként. Vasárnap délutánunkat arra szántuk, hogy ott Sárpatakon kapcsolatokat építsünk, de nem olyan könnyű. Most húsvétkor, hála Istennek, sikerült jobban megismerkedni a szomszédsággal egy fél év után. Különös ürügy volt az, hogy elmentünk meglocsolni a szomszédokat, és olyankor befogadtak, beszélgettünk ott, hogy egy-két órát is, a hitről, megtérésről, újjászületésről, vallásokról, mindenféléről kérdezgettek bennünket. Nem kellett kínlódjunk, csak egyszerűen válaszolgattunk azokra a kérdésekre, amiket feltettek. És van ott a szomszédságunkban egy nagyon komoly öreg református néni, akinek a szemén is látszik, hogy Isten lelke munkálkodik benne, hogy Isten lelke van benne. 80 évet már betöltötte, de annyi szeretet van benne, meg annyi megértés, meg naponta áítatot tart magában, meg vasárnaponként is nem tud elmenni a templomban, mivel mankóval vagy görbebotokkal jár, és nagyon fárasztó neki, de ott egyedül tart magának istentiszteleteket, és reméljük, hogy mi is be tudunk neki segíteni, már voltunk is nála, és énekeltünk egy pár éneket, olvastunk az igéből, ő is nagyon örült, mi is nagyon örültünk. Emellett még annyit megemlítenék, hogy Isten adott nékünk ott testvéreket, van egy testvérgyülekezetes házaspár, akik tényleg testvérül születtek a nyomorúság idején. Egyik nap nagyon rosszul voltunk a feleségemmel, annyira, hogy tényleg azt hittük, hogy most már halálunkon vagyunk, és ez nem vicc, ez nagyon komoly. Gyerekekkel nem tudtunk foglalkozni, akkor a fejfájás gyötört bennünket, és akkor jöttek ezek is, besegítettek, elvitték a gyerekeket, hoztak ennivalót, gyógyszert, mindenfélét, és valóban éreztük, hogy Istennek mindenütt vannak gyermekei. Emellett még van egy férfi, aki nemrég tért meg, az adventistákhoz csatlakozott, és a szomszédfaluból egy másik tanár, ez is tanár, ő katolikus, de újjászületett ember, és velük is tartjuk a kapcsolatot, velük is együtt imádkozunk, majdnem mondhatni azt, hogy havonta kétszer, hogy tanálkozunk, beszélünk a hit dolgairól, és nagyon jó ima közösségünk van velük is. és mindezekért hálások vagyunk az Istennek. Úgyhogy, ha ránk gondolnak, eszébe ne jusson senkinek az, hogy sajnáljon bennünket, sőt, irigyeljenek, mert nagyon jó dolgunk van, nagyon sok mindenben megtapasztaljuk azt, hogy Isten közel van hozzánk, és aki nem hiszi el, az járjon utána. Vendégül látunk bárkit, ha arra járnak, Marossárpatakez, Vásárhely és Szászrégen közötti úton egy olyan 2 kilométeres kitérőre van, nem nagy dolog, autóval járható, ha arrafelé járnak, látogassanak meg bennünket, és szívesen látunk minden testvért.
Köszönjük szépen, az Úr áldjon meg benneteket ebben a misszió szolgálatban, gyülekezetet plántálni, szép feladat, de nem olyan könnyű, támogassuk testvéreinket imában, és ahogy tehetjük, az énekkar szolgálatát kérjük.
Felejtem, szeretném köszönteni a szatmári gyülekezetet a gernyeszegi gyülekezetnek a nevében. Rám bízták a testvéreim, hogy köszöntsem már a testvéreket, amerre járok, tudták, hogy hosszú útra megyek. Annyit kell tudni a gernyeszegi gyülekezetről, hogy egy nagyon új gyülekezet, fiatal gyülekezet. Nemrég sikerült imaházat építeniük, és a tagság az növekvőben van, hála Istennek növekvő gyülekezet, nem csak számban, hanem lelkiekben is. Mióta ott vagyunk egy fél éve, már azóta is érzem meg tapasztalom, meg látom, hogy a testvérek azért tanulnak az Úrtól, figyelnek Istenre, érzékenyek az Istennek a szavára. Persze ott is vannak nehézségek, ott is vannak olyan rossz, régi berögződések, amikből nehéz megváltozni, de Istennek a szent lelke segítségünkre van ebben is. Hát ez az ige, amit felolvastam az imént, ezt úgy Isten a szívemre helyezte. Úgy elgondolkoztam ezen, és nem tudok nem ebből prédikálni, nem tudok másról beszélni most. Az a helyzet, hogy miközben ott végezzük a missziót Marosvásárpatakon, hetente egyszer bejárok Marosvásárhelyre, a Szapiencia Egyetemre, és ott bibliaköröket tartunk. A fiatal keresztények kezdeményezték ezt, és megkértek engem is, mikor tudták, hogy oda kerültem a környékre, hogy segítsek be. Mert hallották, hogy már Váradon is csináltunk ilyesmit, és gondolták, hogy valamit még hozzá tudok adni ehhez az egészhez. És úgy beszéltük meg, hogy a János evangéliumából Krisztusnak a vagyok mondásait vesszük sorra, és azokról beszélünk hétről hétre. És most, mikor nem voltam otthon kedden, mert már eljöttünk kedden délután, arról beszéltek, hogy én vagyok a szőlőtő. És akkor ezzel úgy nagyjából be is fejeződött az ilyen konkrét vagyok mondások a János evangéliumából, mert Jézus Krisztus ebben az evangéliumban nagyon sokszor mondja azt, hogy én vagyok ez vagy az. És úgy ez mind visszautal az ószövetségi kijelentésére, a Jahve szóra, ami azt jelenti, hogy vagyok. Vagy vagyok, aki vagyok. Az vagyok, aki vagyok. És Jézus Krisztus is azt mondja magáról, hogy én vagyok. És én olyan vagyok, amilyen vagyok. Én az vagyok, aki vagyok. Nektek pedig változásra van szükségetek. Ti pedig változzatok. Ti pedig legyetek. Ti még nem vagytok. Ti legyetek. Legyetek olyanok, mint én. Tanuljátok meg tőlem, hogy én ilyen vagyok. És akkor most úgy látom, hogy még egy-két alkalom elejéig lehet folytatni ezt a sorozatot, és a következő héten akkor se leszek ott, de a fiatalok nélkülem is nagyon jól tudják ezt csinálni. Akkor erről fognak beszélni, amit most felolvastam, mikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti így szólítotok engem, hogy Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Mester vagyok, és Úr vagyok. És egy kicsit visszautalva a Biblia órai igényünkre, főleg azok kedvére, akik nem voltak itt bent, Krisztus Urunk a gyermeki lelkületről beszélt, arról, hogy mi olyanok kell legyünk, mint a gyermekek, és egymást is úgy kell szeressük, mint egyik gyermek a másikat, mind a gyermekeket. Mert lényegében mind gyermekek vagyunk. Beszélt itt arról, hogy a gyermekeknek nekünk alázatosaknak kell, hogy legyünk. Beszélt arról, hogy be kell fogadnunk a gyermekeket. Helyet kell készítenünk a szívünkbe egyik a másiknak, a gyermekeknek, szó szerint a kicsiknek, de az Isten kicsinyeinek is, még ha öregek is, de nem csak a szívünkbe, hanem ha kell a házunkba is, ha kell, oda kell adjuk az ágyunkat, vagy az asztalunknak egy sarkát, hogy ott leülhessen valaki, vagy az ételünknek egy darabját, a kenyerünknek egy darabját, befogadni a másikat. A Sárpatakon nagyon sok ilyen alkalom van, ezért is tartom irigylésre méltónak azt a helyzetet, és kívánnám mindenki számára, hogy meglelje ott, ahol él, hogy hogyan élhetné meg ezeket az igéket. Aztán azt is tanítja, hogy ne botránkoztassuk meg, ne ejtsük bűnbe, ne botlasszuk el a kicsinyeket, mert nagyon könnyű őket megbotlasztani. És mikor ez van, mikor ezt hallom, én is, mint ahogy testvérünk is, elsősorban a saját gyermekeimre gondolok, és mind az jár a fejembe, hogy vajon ezek, Gerzon meg Zalán, milyen embernek látnak engem, hogy nőnek fel, milyen emlékük lesz majd az apjukról. Mit fognak mondani? Hogy az a nagy képmutató, az a nagy álszent, az a vaskalapos, akiben nem volt szeretet, csak okoskodás, meg erőszakoskodás. Vagy azt fogják mondani, igen, a mi apánk igazi férfi volt. Oda tudta mondani, vagy oda tudta tenni, amit kellett, de ugyanakkor tudott szeretni, tudott lehajolni, tudott gyöngéd lenni, tudott alázatos lenni, be tudta ismerni a hibáit, ha éppen hibázott, mert hibázik ő is, mert hibázok. Aztán azt mondja, hogy meg ne utáljátok ezeket a gyermekeket. Meg ne utáljátok. Olyan könnyű megutálni a gyermekeket is. Ott Sárpatakon, Szerbiába, tetvesen, koszosan, tele a szájuk mocsok szavakkal, az agyuk gonosz gondolatokkal, amiket hallottak, láttak, tapasztaltak életükbe. És ne utáld meg, szeresd őket. És ne utáld meg a másikat se azért, mert ki tudja milyen ferde, félre sikerült, még. És Isten dolgozik rajta, még. És még nem olyan, mint amilyen kéne legyen. Még nem olyan, mint a Krisztus. Még csak egy torz tükörképe a Krisztusnak, de a Krisztus tükörképe. És a Krisztusé. És ő teszi azzá, amivé tenni akarja. Te ne utáld meg. Szeresd. Alacsonyodj le hozzá. Értsd meg. Ne nézd le. Ne ítéld el. És aztán beszél még az egységről, meg a megbocsátásról. Olyan egységről, amit hát csak kívánni lehet, hogy minden dologban egyet gondolnak, minden dologban egyet akarnak. Nehéz találni két ilyen embert az egész világon. Kettőt. Csak kettőt. Akár egy családban. Akár olyanokat, akik már 20-30-40 éve együtt élnek, hogy minden dologban egyet gondoljanak, egyet akarjanak. De ha van ilyen kettő, az Isten meghallgatja minden imájukat. És aztán mondja, és ezzel kapcsolatban mondja, hogy ott van az Isten, ahol ketten vagy hárman együtt vannak a Jézus nevében. Mi ezt olyan könnyen mondjuk, ha igen, ha Jézust emlegetjük, ha Jézusról beszélünk, Jézusról olvasunk, akkor már a Jézus nevében vagyunk együtt. Nem. Ahol ilyen egység van. Ahol így egy akarattal keresik az Istent. Ahol így egy szívvel, egy lélekkel akarják az Isten akaratát, akarják a Jézus életét a saját életükbe, és egymás életébe. Na ott van a Jézus. És ott meg lehet tapasztalni az Istent. Krisztus Urunk azt mondja, és azt kérdezi, hogy értitek-e, hogy mit tettem veletek? Értitek-e, hogy mit teszek veletek? És mit tettem veletek? És itt nem csak a lábmosásra lehet ezt vonatkoztatni. Megmosta a tanítványoknak a lábait. Egy olyan estén, ami az utolsó ilyen normális estéje volt, amit velük együtt töltött, mert másnapra már megfeszítették, és ő az utolsó estén elsősorban nem önmagával foglalkozott, elsősorban nem önmagával törődött, hanem az ő tanítványaival. Látta a szükséget, látta a hiányosságaikat, látta a ferde beállítottságukat, ugye, kérdezik a tanítványok nem sokkal azelőtt, hogy Urunk, ki a nagyobb a te országodba? És kérdezzük mi is sokszor magunktól, máskor meg az Istentől. Urunk, ugye jobb hívő vagyok, mint a másik. Hát látom benne a bűnt. Milyen rossz ez? Én ezt nem csinálom. Ugye én jobb vagyok? Annyira nevetséges. Ezt tesszük mi is. Ugyanezt látom a Sárpatakon a cigányoknál, csak ők sokkal nyíltabban, meg sokkal őszintébben gyakorolják ezt. Olyan szinten, hogy mikor beszélgetek valakivel, akkor megpróbál mindent megtenni az az ember, hogy az ő szemében, hogy az én szememben ő nagyon szépnek tűnjön, nagyon jó embernek. És akkor elmondja azt, hogy én szoktam imádkozni minden este lefekvés előtt, igen, és én nem lopok, ezek lopnak. Meg a másik is. Igaz, hogy rokon, de azért elmondom neked, megsugom neked, hogy lop. Vigyázz vele, ne engedd be a házba, de én nem. Én nem vagyok olyan, mint azok. Vagy, áj, ezek miket csinálnak, káronkodnak, meg össze-vissza járnak egyik a másik asszonyához, annak már hány férje volt? Nekem csak egy volt. és stb. Stb. Mindenki, vagy azok koszosak, azok ilyenek, olyanok, mindenki megpróbál jobb színbe feltűnni. Előttem pedig én egy senki vagyok, nem számítok, de mégis ez is egy kicsi kapaszkodó. Az ember belekapaszkodik az utolsó szalma szába is, hogy egy kicsit feljébb jusson, hogy egy kicsit nagyobbnak tűnjön, nagyon sokszor saját maga előtt. De ezt el kell hitetni másokkal is, ahhoz, hogy működjön a dolog, ahhoz, hogy az egész hitelesnek tűnjön. És nagyon sokszor ilyenek vagyunk mi keresztények is. Megpróbáljuk elhitetni magunk, hogy jobbak vagyunk, mint a másik. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy miért kell ezzel egyáltalán foglalkozni? Miért fontos ez nektek? Miért ezzel törődtök? Mikor annyi dolog van, amit meg kéne tenni, meg kellett volna mosni valakinek a lábakat, és nem jelentkezett önként senki se. Hol vannak azok a nagyok? Hol vannak azok a lelki emberek? Hol vannak azok az apostolok, azok a hithősök köztetek, akik kéne mossák a lábakat? Hát nincsenek sehol. Akkor majd én megmutatom, hogy mit kéne tenni. Majd én odaállok, ahol a hiány van, ahol a szükség van, ahol a rés van, a gyülekezetben. Hol van a Krisztus? Benned lakik-e a Krisztus? Odaállsz-e, ahol hiány van, szükség van, vagy csak észreveszed, megmondod, és akkor mosod kezeidet, mint Pilátus, hogy most már megmondtam. Most már csináljátok valamit. Most már megmondtam, lelkipásztor testvérek, most már ezt el kell intézzétek valahogy, mert baj van. Vagy kedves vezető testvérek, atyafiak, ezt most már én megmondtam, ti már látjátok, most már nem mondhatjátok, hogy nem mondtam meg, intézzétek el. Vagy pedig, mint egy egyszerű gyermek, ahol látok egy koszos cipőt, oda megyek is, megtisztítom, ahol látok egy foltot, megyek is feltörölöm, ahol látok egy gyengélkedőt, odaállok és felemelem, ha látom, hogy valamelyik sír, piszmog, oda megyek és próbálom vigasztalni, mert ilyenek a gyermekek, mert ilyenek az alázatosak. Értitek, hogy mit tettem veletek? Értitek? Értitek? A mennyből alászálltam, gazdag lévén szegényé lettem, hogy ti az én szegénységem által meggazdagodjatok. Oda mentünk Sárpatakra szegényeknek. Szegényeknek mentünk oda, mert a szegények közé mentünk. És nem mehetünk gazdagnak a szegények közé, mert nem érünk vele semmit. Mert torz módon mutatjuk be a Krisztust. Oda mentünk, és legyen fürdőszobánk például. Ne legyen fürdőszobánk, mert a másiknak még háza sincs. Mert a másiknak még háza sincs. És addig, ameddig nem lesz neki háza, addig nekem se lesz fürdőszobám. Ha majd lesz neki háza, lehet, hogy nekem is lesz fürdőszobám. De ameddig neki nem lesz háza. Vagy akkora lyuk lesz a házán, négy gyermekkel, hogy mínusz 20 fokba is úgy jár a szél rajta keresztül. És én a kutyámat nem tartanám ott. Addig nekem se legyen fürdőszobám. Miért legyen? Miért? Krisztusnak tám volt? Vagy két autóm? Miért? Egy, az is szolgálati. Az is ott melyen széjjel Sárpataknak a köves utcáin. Az is ott koszolódik be, meg telik meg mindenféle sárral, stb. Stb. Értitek, hogy mit tett veletek Jézus? Hogy testé lett az ige, hogy egy istállóba született meg. Értitek, hogy egy ácsnak a fia volt? Értitek, hogy a madaraknak nem volt fészkük és a rókáknak barlangjuk, de neki nem volt hová lehajtsa a fejét? Értitek, hogy mosta a tanítványoknak a lábait, a mi lábainkat? Értitek, hogy tűri nap mint nap az okoskodásainkat, a bűneinket, a szennyeinket, a hitványságainkat? Tűri, elszenvedi, és még szeret is ráadásul, és még megáld is ráadásul. Értitek, hogy vitte a mi keresztünket, a mi bűneinket? Értitek, hogy felment a Golgotára, és hagyta, hogy megfeszítsék, hogy leköpjék, hogy gyalázzák? Értitek, hogy imádkozott azokért, akik őt gyalázták? Értitek-e ezeket? Értitek, hogy mit tett velünk? Értitek-e, hogy mit tett veletek? Ha ti így szólítotok, Mester, és Uram. Értitek egyáltalán, hogy mit mondotok? Ha csak mondjátok, mert megszoktátok, mert így szokás imádkozni, mert így szokás őt megszólítani. Mester, rabbi, tanító. Hát ha ő mester, akkor figyeled őt? A lelked rá van-e hangolódva a mesterre? Lesed-e minden szavát, hogy vajon mit mond? Jaj, egyet se hagyjak ki. Egy szó se essen a földre, mindabból a jó szóból, amit ő mondani akar nekem. Tanuljak tőle meg mindent. Szívjak magamban mindent. Mert minden szava kincset ér, drágább, mint bármi itt a földön. Mester, 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 taníts minket. Mester, magyarázd ezt meg nekünk. Mester, nem értjük. Nem értjük, mester. Miért tetted ezt velünk? Mit akarsz velünk? Hogy akarsz minket látni? Mire akarsz még tanítani? Mester, össze vagyunk zavarodva. Mester, adj világosságot. Mester, adj békességet. Mester, tanultok-e tőle? Tanultok-e? Nem csak elméletben megjegyezni az ő szavait, ha bár azt is nagyon fontos. Nagyon jó, hogy már a gyerekek elkezdik megjegyezni. És jó lenne, hogyha nem csak úgy jegyeznék meg, vagy esetleg mi is nagyok legyünk őszinték magunkhoz, ne csak úgy jegyeznénk meg, mint ahogy a papagáj megjegyzi. Mert azzal is meg lehet tanítatni sok mindent is. Elmondja szépen, de halvány fogalma nincs arról, hogy mit beszél. Tanulni tőle, megérteni az ő szavainak a mélységét, a jelentését, a gyakorlati alkalmazását. Mester, követed-e őt? Mert Jézus Krisztus egy ilyen vándor tanító, ő nem áll meg egy helyt, ő nem csak egy zsinagógába ül be, és akkor onnan elterpeszkedve tanít mindenkit, aki oda talál jönni hozzá. Hanem ő járja az utakat, poroszkál mindenfelé, bemegy a legszerényebb helyekre is, a főtereken is megáll is beszélget, a kútnál is megáll is beszélget, a folyóparton is megáll is beszélget, a berekbe, ahol vágják a vesszőt, a cigányok, az erdőbe, ahonnan lopják a fát, ott jár a Krisztus, és beszélget. Mester, hova mész, mester? Veled akarok menni, mester. Tőled akarok tanulni, mester. Vigyél engem oda, ahol a leghatékonyabban tudsz tanítani, ahol szemléltetni tudod, mert a modern tanításban már úgy van, hogy nem minden az osztályterembe zajlik. Ha folyókról beszélünk, akkor menjünk csak ki a folyópartra. Ha a hegyekről beszélünk, akkor ha lehet, ha mód van rá, menjünk ki a hegyek közé. Ha szegényekről beszélünk, akkor ha lehet, menjünk el a legszegényebbekhez. Ha bűnösökről beszélünk, és a bűnről, akkor ha lehet, menjünk oda, ahol a legtöbb a bűn, és ott szemléltesse számunkra a Krisztus, a Mester, amit tanítani akar nekünk. Hogy gyakorlatban is megértsük, és gyakorlatban tudjuk ültetni mindazt, amit tanítani akar. Elküldelek benneteket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek az én tanúim. Beszéljétek el mindazokat, amiket tőlem tanultatok. Ültessétek az gyakorlatba, mondjátok tovább, mutassátok be, éljétek meg. Aztán Uram, Uram, sokan mondják majd, Uram, Uram, nem a te nevedben? És én azt mondom, nem, nem az én nevemben. Sőt, még csak nem is ismerlek benneteket. Semmi közöm nincsen hozzátok. Nem ismerem el a ti munkátokat, nem fogadom el a ti uram-uramozásotokat, nem érdekelnek a ti imáitok, és zavar a ti éneklésetek. Belekerülhetünk ebbe is, hogyha csak felszínesen uram-uramozunk, hogyha nem hódolunk előtte elismerően, hogyha nem jelentjük ki szívünk legmélyéről, minden porcikánkkal, szánkkal, tetteinkkel, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Te vagy az. Elismerem, hogy te vagy. hódolok előtted, meghajtom magamat előtted, nincsen rajtad kívül senki más, téged szolgállak, alárendelem magamat, engedelmeskedek neked, a te óhajod számomra parancs, nem várom meg, hogy fenyeges, nem várom meg, hogy unszolj, lesem a te óhajodat, lesem, hogy mi volna kedves előtted, mivel tudnák a kedvedben járni, Uram. És még mielőtt szólnál, már megteszem. Már szaladok, már ott vagyok. És már teszem azt, ami kedves előtted. Uram, óhajod parancs. Alárendelem magamat a te akaratodnak, alázatosan mindent elfogadok, ami a te kezedből jön. És tudom, hogy semmi, ami rám jön, semmi nem jöhet rajtad kívülről. Mert amíg még a hajam szála se görbülhet meg a te tudtod és akaratodon kívül. Ha próbálsz engem, elfogadom. Elfogadom a kihívást, és azt mondom, Uram, legyen nékem a te akaratod szerint. És várok türelemmel, és kérem a te erődet, hogy minden próbában, minden kísértésben ki tudjak tartani. És bízom benned. Azt mondom, hogy a te tulajdonod vagyok, tegyél velem, amit csak akarsz. A te tulajdonod vagyok, tegyél velem, amit csak akarsz. Uram, Uram. Jézus Krisztus azt mondja a tanítványoknak, hogy jól mondjátok, mert az vagyok. Jól mondjátok. Kihangsúlyozom. De mondani könnyű. Könnyű jól mondani, igaz? Könnyű egy helyes hitvallást elfogadni. Könnyű elméletben baptistának lenni, vagy hívőnek lenni. Könnyű elmondani a boldog mondásokat, vagy Krisztusnak a parancsolatait, vagy a 10 parancsolatot. Könnyű mondani. Jól mondjátok, de még csak mondjátok. Itt az ideje, hogy tegyétek is. Hogy tegyetek is úgy, mint akiknek a mestere, mint akiknek az ura vagyok. Tegyetek is úgy. Itt olvastuk a Mátéban. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatásadon, amiképpen én is könyörültem rajtad? Nem kéne neked is ugyanazt tenned, amit a Krisztus tett? Nem kéne neked is olyan életet élned, amilyet a Krisztus élt, ha ő a te mestered, ha ő a te urad, nem kéne? Nem kéne? Ha én, a mester, az úr, megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell, mosnotok egymásnak a lábait. Ez nem csak egy lehetőség, ez nem csak egy opció. Habár lehetőségnek is nagyszerű, mert ezáltal kapunk áldást, ezáltal kapunk örömet, ezáltal emel fel minket az Isten, ezért kapunk majd jutalmat. Lehetőségnek is nagyszerű, de nem puszta lehetőség, hanem parancs, kötelezettség, ami természetünkből, helyzetünkből fakadó kötelesség. Úgymond munkaköri kötelességünk. Ha Istennek a tanítványai vagyunk, Krisztusnak a tanítványai, az ő szolgái, akkor ez a minimum. Ha mindazt megtesszük, amit az Isten parancsolt nekünk, akkor csak hitvány szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Még egyáltalán nincs mivel dicsekedni. Még egyáltalán nincs mivel felvágni. A probléma az, hogy nagyon sokszor ezt is olyan nehezen akaródzik megtenni. Ott van bennünk a gőg, ott van bennünk a lustaság, ott van bennünk a kényelem, hát tegye más. Hát most pont én fogok felállni, megmosni ezeknek a lábát. Hát itt vannak fiatalabbak is, mint én, vagy vannak olyanok, akik később csatlakoztak Jézushoz, vagy vannak olyanok, akik amúgy is társadalmilag alacsonyabb rétegekből származnak, hát kezdjék el ők mosogatni, ők úgyis értenek ehhez. Én soha nem mostam még meg senkinek, csinálja azt, akinek ez a dolga, vagy ez volt a mestersége. Vannak itt szolgák is közöttünk. Miért nem teszik ők? Miért nem? És tudjátok, hogyha nincs ott Jézus, akkor mindenki marad koszos lábakkal. És koszosan ülnek az asztalhoz. De nincs ott Jézus. Ha ott van Jézus, akkor tiszták lesznek a lábak. Ha ott van Jézus, akkor tiszták lesznek a kezek, a szívek, és megtisztulnak fokozatosan a gondolatok. Ha ott van Jézus, bennetek, köztetek. Természetesen itt nem arról van szó, hogy iktassunk be egy újabb ceremóniát, egy újabb szertartást a gyülekezetünkbe, hogy akkor most már legyen lábmosás is, ne csak keresztség, meg úrvacsora. Jézus Krisztus nem ceremóniákat akart, hanem Jézus Krisztus egy újfajta gondolkodásmódot, egy újfajta életstílust akart. Persze ez megnyilvánul a gyakorlatban is. Például Timóteushoz írt első levélben, özvegyasszonyul 60 éven alul levő meg ne választassék, egy fér felesége lett légyen, akinek jó cselekedetekről bizonysága van, ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorútakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos volt. Akkor lehet özvegyasszony, akkor lehet a gyülekezetnek az özvegyasszonya. De ha nem mosta a tanítványok lábát, ha nem volt vendégszerető, ha nem buzgolkodott a jó cselekedetekben, ha nem hajolt le másokhoz, akkor boldoguljon ezután is, ahogy tud. És ne legyen megválasztva özvegyasszonynak a gyülekezetben, és ne segítse őt a gyülekezet. Ez egy rendelet. Pál apostol által a Szentlélektől. Példát adtam néktek, hogy ti is ezt cselekedjétek. Példát mutatott Jézus Krisztus. Ő meg tudta tenni. Meg lehet ezt tenni. Nem egy nagy dolog. Nem egy nagy dolog lábat mosni, főleg akinek nem fáj nagyon a dereka, vagy aki nem túl nyakas, vagy gerinces ahhoz, hogy lehajoljon a másik lábához. Lehet, hogy nem a legkellemesebb illatok csapják meg az orrodat, lehet, hogy össze fogsz egy kicsit koszolódni te is, meg vizes leszel, meg lucskos, meg ott törölközővel kell felajá járkálni, mint valami szolgának, de meg lehet tenni. És ha Krisztus, a Mester, az Úr meg tudta ezt tenni, neked semmibe se kerül. Ő a mennyből kellett lealászkodjon ide, a tanítványok lábához. Onnan kellett lehajoljon. Innen lentről könnyű lehajolni. Tudjátok, annak könnyű lehajolni, aki kicsi. Minél kisebb valaki, annál közelebb van a földhöz, annál könnyebb lehajolni. Aki nagy, annak persze nehezebb lehajolni. Nem lehetetlen, de nehezebb. És Jézus Krisztus úgy beszélt ma reggel hozzánk, mint gyermekekhez. Azt mondja, ti mind nagyon közel vagytok a földhöz. Ti mind nagyon közel. Alig kell meghajtsátok a derekatokat, és már éritek a földet. Már ott vagytok. Ott vagytok a tanítványok lábainál. Ott vagytok, hogy megmossátok egymás lábait. Nem nagy dolog. Hát tegyétek. Persze, sokkal könnyebb lenne fejet mosni. És ezt sokkal szívesebben gyakoroljuk. Ahhoz nem kell megalázkodni, ugye, nagy mereven oda lehet állni, gyere csak, mossa meg a fejed egy kicsit, mert nem jól csináltad, mert nem így, meg nem úgy. De lealázkodni, hallgatni, el csendbe ott el mosogatni a dolgokat, az már alázat kell. Az már fel kell adjam a büszkeségemet, az már nem lehetek nagy, meg szép, meg kiváló, az már csak egy egyszerű szolga kell, hogy legyek. De ha Jézus Krisztus tudott egyszerű szolga lenni, nekem ez semmiben se kerül. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Nem nagyobb a küldött, vagy szó szerint az apostol, attól, aki őt elküldte. És egy másik helyen mondja, hogy nem nagyobb a tanítvány a tanítómesternél, a rabbinál. Ha mi amúgy is kisebbek vagyunk, azt jelenti, hogy nekünk amúgy is ez könnyebben kell, hogy menjen. Hogyha nem megy, akkor valami baj van. Akkor lehet, hogy nem vagyunk az ő tanítványai, vagy lehet, hogy nem vagyunk az ő szolgái, hanem valami más, valami torz, valami félre sikerült, valami nagyra törő undok akármi. Valami sátáni dolog. És szeretném, hogyha ez az ige megmaradna a mi szívünkben, a mi agyunkban is. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Most így végignézek a gyülekezeten, és próbálom kikutatni az emberek szeméből, hogy vajon boldogok-e ezek a testvérek? Vajon boldogok-e? Jó, hogy itt ülnek, és nagyon alázatosan, nagyon fegyelmezetten hallgatják az Istennek az igéjét, meg a prédikációt, meg éneklik az énekeket, de vajon boldogok-e? Vajon igazán ott a lelkük legmélyén tudatában vannak-e annak, hogy ők áldottak? Hogy ők mennyire áldottak? És boldoggá teszi-e őket ez a tudat? Vagy sem? Most mindenki válaszolja meg ott önmagának. Nagyon sokszor azért nem vagyunk boldogok, mert nem tudjuk, és nem tesszük ezeket. Ha tudjátok, és teszitek, akkor boldogok lesztek ezáltal. Boldogok vagytok, úgy fordítja egy másik helyen. Nem elég csak tudni. Az, hogy tudom, az még nem tesz boldoggá. Sőt, ha őszinte vagyok magammal, ha nem vagyok egy képmutató, de még a képmutató is, ez még boldogtalanabbá tesz. Mert tudom, és látom, hogy ez nem így van az én életemben, és furda a lelkiismeret, és nyomorultnak érzem magam, és olyan senkinek érzem magam, és nincs kedvem semmihez. Boldogtalan vagyok, mert tudom, de nem teszem. Az, aki képmutató, az tudja, és megpróbálja elhitetni önmagával, meg másokkal is, hogy ő teszi is. De mivel ő próbálja meg elhitetni magával, ezért nem lesz ő boldog soha. Mímelheti a boldogságot, de igazán nem lesz boldog ettől. Az ellenben, aki tudja, és teszi is, folyamatosan teszi, folyamatosan éli a krisztusi életet, folyamatosan mossa másoknak a lábát, folyamatosan megalázkodik, folyamatosan befogad, folyamatosan megbocsájt, folyamatosan ad, folyamatosan elengedi a tartozásokat, az boldog lesz ezáltal, ha ezeket cselekszi. Az, aki csak úgy hébe-hóba teszi, annélkül, hogy tudná, hogy igazán mi fontos, vagy hogy mennyire fontos ez, az se lesz boldog. Mert vannak a világban adakozó emberek, meg hébe-hóba megalázkodó emberek, hébe-hóba lehajló emberek, és mégse teszi őket boldoggá az ő karitatív tevékenységük. Csak az, aki tudatosan, Krisztusra nézve, a Szentlélektől indítatva, vágyva a Krisztushoz hasonulni, folyamatosan teszi, amit ő tanít, csak az lesz boldog igazán. Csak az lesz áldott igazán. Én szeretném ezt a boldogságot, ezt az áldott állapotot, így fogalmazva, mindenkinek, hogy a Krisztus lakjék a mi bensőnkben, hogy a Krisztusnak a hordozói legyünk, ő legyen a mi mindenünk, és őt adjuk ennek a világnak. Amen. Még itt megemlítek két példát, amit ott tapasztaltam Sárpatakon. Az egyik az volt, hogy most húsvét harmadnapján elég nagy verekedés támadt ott a Szerbiába, és annyira, hogy kihoztak három ilyen nagy autó ruhamrendőrt, hogy szétválasszák őket, és ez a fiú, akit mondtam, hogy megtért, ő is belekeveredett valamilyen szinten, az ő családjából is voltak ott, akik verekedtek, ő próbáltam meg is állítani, meg azt se tudta, hogy mit csináljon, sírtott, meg ordított, mert nagyon-nagyon durván egymásnak mentek. És végül őt is bezárták a börtönbe, és akkor így, mikor benn volt, hát végül is csak 24 órára vették őrizetbe, de mindenki ki volt akadva, meg ott sopánkodtak az asszonyok, hogy mi lesz ezekkel, főleg azért is, mert volt egy 5 év felfüggesztett börtönbüntetése, és még nem járt le, féltek, hogy visszakapja az egészet, és felhívtam telefonon, beszéltünk telefonon, és kérdeztem tőle, hogy van-e békességed, testvérem? És azt mondta, hogy van. És akkor azt mondtam, hogy jó. És kijött a börtönből, én addig is ismerve Istennek az akaratát, azt, hogy boldogok azok, akik békességet teremtenek. Én azt mondtam, Uram, én is meg akarom élni ezt a boldogságot, segíts, hogy békességet teremtsek itt ezek között. Két család, meg két párt alakult ott ki. Persze egy kicsit szorongtam is, meg gondoltam, hogy lehet, hogy nem békesség lesz, hanem az, hogy kapok én is egyiktől is, másiktól is. De hála Istennek nem így alakult. Sőt, nagyon készek voltak meghallgatni azt, amit akartam mondani, és nem dicsérni akartam őket, hanem éppen elmarasztaltam, és azt mondtam, hogy Isten akarata az, hogy kibéküljenek egymással, és ennél kevesebben nem szabad beírni. És mikor kijött ez a fia a börtönből, akkor azt mondtam, hogy na most megyünk és kibékülünk ezekkel. És elmentünk, elvittem, hát mikor látta, hogy az egyik udvaron ott van vagy 6 férfi, akkor félt bejönni, és azt mondta, hát ne menjünk oda be, mert baj lesz. És már megbeszéltük előtte, hogy ha kikapunk, hát vállaljuk ezt is az Úrért, most már nem ezen áll vagy bukik, Isten akaratát meg kell tenni, mese nincs. És bementünk, és nem kaptunk ki, hanem imádkoztunk együtt, megölelték egymást, bocsánatot kértek egymástól, megbékültek. És bementünk a másik helyre, és ott is ugyanezt éltük meg, sírtak is. És akkor, mikor kijöttünk úgy, láttam ezen a fiún is, Edin, hogy annyira boldog volt, annyira örült annak, amit megtapasztalt Istennel. És akkor ott megálltunk az udvarjuk közepén, csak úgy mi voltunk ketten, és elkezdtünk énekelni, elkezdtük dicsérni az Isten. Úgy jöttek egymás után az énekek, és dicsőítettük az Isten. És akkor ott az utcán jöttek, mentek az emberek, néztek, és volt, aki azt mondta, na ezt kell itt csinálni, nem veszekedni, meg verekedni. És ez az egyik tapasztalat, hogy tényleg, amikor az ember megbocsájt, amikor az ember kibékül, amikor az ember megteszi azt, amit az Isten elvár tőle, annál nagyobb boldogságot nem okoz semmi. És egy másik élmény, amit átéltem, ezek kicsi dolgok, mondhatni szinte jelentéktelen dolgok, mégis Isten nagyon sok örömet tud okozni ezáltal. Hogy mentem hazafele a Szerbiából, a kocsival, és ott volt az út szélén két kislány, két cigánylány. Az egyik azt hiszem 3 éves, a másik meg olyan 5 éves körül van. És kérdeztem tőlük, hogy hova mentek. És mondták, hogy mennek le a boltba, a gyerekeket küldik boltba általában. És mondtam nekik, hogy gyertek, üljetek be. Beültek hátra kocsiba, és visszafogták a lélegzetüket. Valószínűleg még nem ültek kocsiba, vagy ugye el tudom képzelni, még nem igen ültette be őket senki egy autóba. És akkor ott, ahogy mentünk lefele, volt vagy 300-400 méter az a pálya, amit megtettünk, és akkor úgy integettek mindenkinek, és így szóhoz se jutottak, aztán megérkeztünk, kitettem őket, és látszott az, hogy annyira örülnek ezek a gyerekek, annyira boldogok. És akkor azt mondtam Istennek, köszönöm Istenem, hogy örömet tudtam hozni két ilyen kicsinek a szívébe, egy ilyen egyszerű dologgal, és szeretném holnap is átélni ugyanezt, és szeretném holnap után is átélni ugyanezt. És tulajdonképpen ez az, amit úgy lehetne kicsit furcsán nevezni, hogy keresztény hedonizmus. Hogy hajszolni az élvezeteket, a gyönyört, de másfajta élvezeteket, és másfajta gyönyöröket, mint a világ. Olyan fajta örömöket, amiket az Isten tud adni nekünk azáltal, hogy megtesszük az ő akaratát, azáltal, hogy lealacsonyodunk, azáltal, hogy egyre inkább hasonlítunk hozzá. És az Isten minden napra készít nekünk ilyen örömöket, a mai napra is. Elő vannak készítve. Mi az a kérdés, hogy elvesszük ezeket az örömöket. Éljünk a lehetőséggel, testvéreink, és legyünk Istennek a boldog népe. A boldog Istennek a boldog népe. És hirdessük a boldog Istennek az örömhírét, ami egész életünkkel. Amen.
Köszönjük azt, hogy bíztattál,
buzdítottál ezen a délelőttön arra, hogy cselekedjük, éljük a te igédet, hogy ne csak elmélet legyen, hanem valóság, gyakorlat. Segíts meg erre, Uram! Te látod, hogy milyen területre világítottál rá az életünkben. Segíts, hogy azon a területen tudjunk lépni, tudjuk cselekedni a te igédet. Adj erre kegyelmet mindnyájunknak az Úr Jézus nevében. Amen.